estét kívánok, ez az M2 híradója kül- és belföldi hírekkel, uniós információkkal és sporttal.
Jó estét kívánok!
Rögtön kezdünk. MÁV biztosító négyen előzetesbe, ketten házi őrizetbe kerültek a milliárdos sikkasztás gyanú miatt. Jöhetnek a szakértők, párton kívüliek felkérését fontolgatja Gyurcsány Ferenc a távozó SZDSZ-es miniszterek helyére. Éhezők lázadása, megöltek egy ENSZ katonát Haitin, a zavargások a magas élelmiszerárak miatt törtek ki.
Tízezren a Vivi Csittán, rekord részvétel a városvédő futáson.
Négy embert előzetes letartóztatásba, kettőt házi őrizetbe helyezett a bíróság. A MÁV általános biztosító egyesület 1 milliárdos sikkasztási ügye miatt letartóztatottak közül. A biztosító elnök vezérigazgatóját a kórházban tartóztatták le, tegnap ugyanis rosszul lett. A bíró azonban úgy döntött, így is megtartják a tárgyalást a kórházban.
A gyanú szerint sikkasztás és pénzmosás.
A MÁV biztosító igazgatójának ügyvédje azt mondja, egyebek mellett ez a vád. 6 embert vettek őrizetbe, a bíróság viszont délelőtt csak 5 gyanúsítottról tudott dönteni. 3 embert előzetes letartóztatásba helyeztek, 2 pedig házi őrizetbe. Úgy tudjuk, hogy az egyik házi őrizetbe lévő nő az igazgató lánya. Ez már az Erzsébet kórház. Pénzügyörök székeket visznek egy kórterembe. A MÁV biztosító első embere ugyanis tegnap rosszul lett és kórházba vitték. A bírónő ezért úgy döntött, hogy a kórteremben tartja meg a tárgyalását. A bentfekvő elnök vezérigazgatót is letartóztatták. Az ajtó előtt éjjel-nappal fegyveres őrök állnak.
Aként foglalt állást a bíróság, hogy a jelenleg becsatolt iratok és dokumentumok felvetik ennek a két bűncselekménynek, a sikkasztásnak és a pénzmosásnak a gyanúját. Nyilvánvaló, hogy majd a nyomozás során ezeket ellenőrizni kell.
A gyanúsítottak 1 hónapig lesznek előzetes letartóztatásban, ezután dönthet a bíróság a meghosszabbításáról. A gyanúsítottak és védőik fellebbeztek.
A miniszterelnök azt mondta, lehet, hogy nem az MSZP-ből jelöl minisztereket a távozó 3 SZDSZ-es miniszter helyett, hanem szakértőket kér fel a posztra. Már gondolkodik neveken, de még nem tárgyalt senkivel. Gyurcsány Ferenc erről a szólásszabadságának adott interjújában beszélt.
A miniszterelnök a szólásszabadságának adott exkluzív interjújában először az államfőnél tett látogatásáról beszélt.
Azt nem kérdezte meg öntől a köztársaság elnök, hogy le akar-e mondani?
Azt hiszem nem, ha jól emlékszem.
Gyurcsány Ferenc azt mondta, úgy érzi, hogy pártja határozottan mögötte áll. Ezért gyakorlatilag elképzelhetetlennek tartja, hogy a szocialisták lemondatnák. Arról is beszélt, hogy már gondolkodik azon, kik legyenek a 3 lemondott szabaddemokrata miniszter utódai a kisebbségi kormányban. De erről még senkivel sem tárgyalt. Azt mondta, nem is biztos, hogy a szocialista pártból választja ki új minisztereit.
Elképzelhető, hogy MSZP-n kívüli miniszterek jönnek? Úgynevezett szakértők, vagy külső szakértők?
Természetesen.
Gyurcsány Ferenc szerint még középtávon is el kell felejteni az SZDSZ által szorgalmazott adóreformot. Helyette az egészségügy és a felsőoktatás megszorítások nélküli átalakítását kell folytatni.
Hogy látja ön a saját politikai jövőjét?
A miniszterelnök azt mondta, ha úgy alakul, ellenzéki politikusként is el tudja képzelni a jövőjét.
Hát amiként húzza a sors, fönt vagyunk meg, lent vagyunk, szerintem. Ez egy szépsége a demokratikus politikának, és nem kell ebbe belebolondulni.
A miniszterelnökkel készült interjút ma este a szólásszabadságában láthatják.
A Fidesz felszólította a kormányt, hogy ne próbáljon meg a népszavazáson elutasított tandíjat fizettetni a diákokkal. Ág Péter országgyűlési képviselő azt mondta, elfogadhatatlan az a javaslat, hogy másodévtől teljes átjárhatóság lenne az államilag finanszírozott és a tandíjas képzés között. A szocialisták szerint a népszavazás eredménye nem tiltja, hogy a tanulmányi eredménytől függjön, kinek fizetné tovább az állam a képzés költségeit, és kinek nem. 500 teherautósofőr tiltakozott délután Aradon és Bukarestben, mert szerintük a magyar vámhatóság feltűnően szigorúan bánik velük. Azt állítják, hogy a magyar vámosok túl alaposan és túl gyakran vizsgálják át a román kamionokat. Szerintük a magyar hatóságok szinte utaznak a román kamionosokra, ezzel ellen demonstráltak. A vám és pénzügyőrség szóvivője a Híradónak azt mondta, a román sofőröknek is be kell tartaniuk a teherautók közlekedésére vonatkozó magyarországi és európai uniós jogszabályokat. Országosan egyelőre alacsony volt a részvétel az olasz parlamenti választáson, de Rómában egész nap tele voltak a szavazóhelyiségek. A választók még ma este 10-ig és holnap reggel 7-től délután 3-ig is leadhatják voksukat. A miniszterelnöki címre 32 jelentkező volt, de közülük csak a jobboldali Berlusconinak és a baloldali Walter Veltroninak van reális esélye a győzelemre. Olaszországból Kónya Rita tudósít.
Itt egyszerre 5 választókerület lakosai szavaznak ugyanabban az épületben. Személyi igazolvány és egy bizonyos választási könyv kell hozzá. A szavazófülkébe itt sem vihet be senki sem fényképezőgépet, sem kamerás mobilt. Ez egy új szabály a csalások ellen, ami sokaknak nem tetszik. Ez az egyetemista azt mondja, csúnyán ért véget ez a kormány, és a választási procedúra is kiábrándító, ráadásul minden jel arra utal, hogy Berlusconi nyeri. De van, aki bizakodó, ez a mérnök is. Ahogy mondja, valami újat vár, valami politikai megújulást, és a gazdasággal is komoly bajok vannak, azokat is orvosolni kell. Mások viszont azon gondolkoznak, hogy egyáltalán voksoljanak-e. Nem tudom, elmegyek-e, jobb nekem úgy se lesz, mondja ez a hentes Róma külvárosában. A jobboldal kormányfőjelöltje Silvio Berlusconi Milánóban, a középbal demokrata pártot vezető Walter Veltroni pedig Rómában adta le szavazatát. Bármelyikük nyer, annyi biztos, politikai és gazdasági reformok várnak rá.
Olaszországban összesen 47 millióan jogosultak a szavazásra. Felmérések szerint kétharmaduk biztos benne, hogy kire voksol, míg egyharmaduk a szavazóirodában dönt. Rajtuk múlhat tehát, hogy Silvio Berlusconi vagy Walter Veltroni kerül a miniszterelnöki székbe. A híradót Kónya Rita tudósította Rómából.
A vártnál jobban szerepeltek a maoisták a nepáli választásokon. Az eddig nyilvánosságra hozott részeredmények szerint a korábbi kommunista gerillák pártja a képviselői helyek csak nem felét megszerezte az alkotmányozó gyűlésben. Vezetőjük azt mondta, a béke híve és elkötelezett a többpárti demokrácia mellett. Az eredmény azt jelenti, hogy várhatóan véget ér a királyság korszaka és a Shah dinasztia több mint 2,5 évszázados uralma Nepálban. A maoisták 1996 és 2006 között véres polgárháborút vívtak a kormánnyal. A harcokban több mint 10 000 haltak meg. Rendkívüli ülésre Zambiába utaztak Afrika déli államainak vezetői a Zimbabwéban kialakuló egyre súlyosabb válság miatt. Az országban 2 hete volt elnökválasztás, de a hatóságok azóta sem tették közzé a végeredményt. Az ellenzék szerint ők nyertek, de szerintük Mugabe elnök megpróbálja manipulálni az adatokat. Attól tartanak, hogy Mugabe akár a hadsereget is felhasználja, hogy uralmát fenntartsa.
Hagyományos afrikai népzene és táncosok fogadták a dél-afrikai fejlesztési közösség vezetőit a zambiai fővárosban. A 15 tagú szervezet a Zimbabwéban kialakult helyzet miatt ült össze. Robert Mugabe zimbabwei elnök nem ment el a találkozóra, minisztereit küldte maga helyett. Thabo Mbeki dél-afrikai elnök egyenesen Hararéból érkezett Lusakába. Dél-Afrika hagyományosan jó viszonyt ápol Zimbabwével. Becky azt mondta, nem nevezné válságnak azt, ami Zimbabwében történik. Mindenki arra vár ugyan, hogy közzé tegyék az eredményeket, és ha kell, megtartsák az elnökválasztás második fordulóját, de ez nem válság. Az egyik harárei újság is ezt visszhangozza. Az országban ugyanakkor minden politikai megmozdulást betiltottak. A zimbabwei ellenzék egyik vezetője azt mondja, hogy az országban ostromállapot van. A közbiztonság megszűnt, vidéken tombol az erőszak. Senki sincs biztonságban, a karhatalom keményen lesújt a másként gondolkodókra. Zimbabwe gazdasága évek óta válságban van. Az infláció éves szinten 100 000% fölé emelkedett. A mezőgazdaság összeomlott. Így az egykor mezőgazdasági termékeket exportáló Zimbabwe évek óta élelmiszer segélyre szorul.
Megölték az ENSZ egyik békefenntartóját Haitin, ahol éhséglázadás kezdődött. A zavargások az egyre magasabb élelmiszerárak miatt törtek ki. A karibi ország szenátusa felmentette a hivatalából a miniszterelnököt, aki szerintük csődöt mondott a válság kezelésében. A nemzetközi közösség 3 millió dollár segélyt utalt át Haitinak. Szakemberek szerint a drága élelmiszerek miatt a világ számos országában várhatók további éhséglázadások.
Ideges békefenntartók és feldühödött lakosok. Egy újabb éhségzendülés kezdődött, ezúttal Haitin, az amerikai kontinens legszegényebb országában. A magas élelmiszerárak miatt egy hete tartanak a tömeges tiltakozások. A tüntetők összecsaptak az ENSZ békefenntartókkal, és lelőttek egy nigériai kék sisakost.
Az erőszakos demonstrációk hatására a parlament megszavazta a miniszterelnök menesztését. A tüntetők ugyanis a kormányt hibáztatják a gazdasági válságért. Ha az emberek barikádokat emelnek és abroncsokat gyújtogatnak, még drágább lesz itt az élet. A befektetők elmenekülnek, és újak egész biztosan nem jönnek az országba, mondta az államfő. Azt is bejelentette, hogy csökkenti a rizsárát, miután az állam 3 millió dollár segélyt kapott a nemzetközi közösségtől. De ez várhatóan nem oldja meg Haiti problémáját. A rossz termelési feltételek miatt ugyanis szinte minden élelmiszert importálnia kell. Eközben a világon átlagosan 40%-kal emelkedtek az élelmiszerárak egyetlen év alatt. Emiatt Egyiptomban, Pakisztánban és Kamerunban is zendülések voltak. A szakemberek azt mondják, a drágulás legkorábban 10 év múlva állhat meg. Ebben szerepet játszik a népességnövekedés, a szélsőséges időjárás és a bioüzemanyagok elterjedése is. A fejlett világ ugyanis növényi eredetű üzemanyaggal próbálja csökkenteni a környezetszennyezést. De egy terepjáró tankjába annyi bioüzemanyag kell, hogy az ehhez felhasznált alapanyagokból egy ember egy évig ehetne.
Robbanás volt egy iráni mecsetben, legkevesebb 10 ember meghalt, és több mint 160-an megsérültek. A hatóságok először azt hitték, hogy merénylet történt a déliráni Siráz városában. Később azonban kiderült, hogy a mecsetben az iraki-iráni háború emlékére kiállított szerkezet robbant fel. A város rendőrparancsnoka szerint gondatlanság okozta a detonációt. Siráz parlamenti képviselője viszont azt mondta, nem kizárt, hogy valaki szándékosan hozta működésbe az aknagránátot. Itthon több lakóházat fenyeget a belvíz a Szabolcs megyei Fülesden. Az elmúlt napok esőzései miatt úgy megteltek a csatornák, hogy már nem tudják elvezetni a vizet. A tűzoltók is hiába szivattyúztak, szinte lehetetlen a vizet átemelni a megtelt csatornákba. Félő, hogy ha újabb eső jön, a házakba is betörhet a víz Szabolcsban. Nem találják azt az asszonyt, akit pénteken ragadott magával az esőzések miatt feldúzzadt Tolcsvapatak a Borsodabaui Zemplén megyei Tolcsván. Ma csaknem 50-en keresték, a helyiekkel együtt miskolci, nyíregyházi, budapesti, szolnoki és debreceni speciális mentők kutattak utána eredménytelenül. A keresést a Bodrogra is kiterjesztették, ebbe a folyóba torkolik a Tolcsvapatak. A roncsautók fele nem a bontókban, hanem a természetben végzi Magyarországon. Évente 120-130 ezer autót vonnak ki a forgalomból, de a felét nem viszik bontóba. Ma éppen Dióst határában találtak egy természetvédelmi területet, ahol félig szétszedett kocsik és alkatrészek fekszenek. Az MDF azt kezdeményezi, hogy az Unióhoz hasonlóan Magyarországon is ingyen vonják ki a forgalomból az autókat.
Emlékeim szerint egy 100 méterre arrébb ott van azbesztes fékpofa is így hegyekbe.
Az azbeszt pedig az egyik legmérgezőbb anyag. Az MDF-es képviselők a napokban fedezték fel ezt az illegális szeméttelepet. Van itt minden, autógumi, betört szélvédő, törött lökhárító. Sőt, benzinnel és vízzel teli üzemanyagtartály és rengeteg háztartási hulladék. Mindez egy védett természetvédelmi területen.
A forgalomból kivolt gépkocsi több mint fele eltűnik a szemünk elől. Nem köteles ingyen visszavenni a forgalmazó vagy a gyártó. Itt látjuk a probléma gyökerét, és ennek eredménye az, amit itt magunk körül látunk.
Az MDF azt kezdeményezi, hogy Magyarországon is legyen ingyenes az autó kivonása a forgalomból, így többen vinnék bontóba a régi autót az erdő helyett. A lerakók felszámolása önkormányzati feladat, de nem könnyű végrehajtani. Ez a telep a 22. kerület Diósd és Török-Bálint határán van. Diósdi házakhoz közel, de jogilag Török-Bálinthoz tartozik.
Mi többször felhívtuk, nem csak szóban, hanem írásban is a határos önkormányzatoknak a figyelmét arra, hogy itt illegális szemét lerakó keletkezett.
Egy ekkora szeméttelep felszámolása több 100 millió forintba kerülhet. Ennyi pénze pedig egyetlen önkormányzatnak sincs erre.
Veterán autófelvonulás volt a hétvégén Budapesten. Először a kis Citroenek, az úgynevezett kacsák köröztek a városban. A francia autó idén ünnepli 60. születésnapját. Később pedig több tucatnyi régi mini vonult fel.
Érkeznek a Citroen kacsák. A francia autók régi típusa Magyarországon is népszerű. Sok tulajdonos főleg nyáron használja. Azt mondják, keveset fogyaszt és bárhová el lehet vele menni. Ez az autó 25 éves, és a tulajdonosa szerint még legalább ugyanennyi ideig gurul majd. A Citroën kacsákat még most is sokan keresik. Ezért azt tervezik, hogy Portugáliában újra kezdik a gyártását.
Nézte az ember a Lidőfinesz filmeket, úgy, mint nagyon sok más kacsás ember, és szimpatikus volt, bájos volt, és azt mondtam, hogy ha egyszer majd megtehetem, akkor úgyis veszek egyet. És így történt.
Ez pedig már a minisek felvonulása. A legidősebb egy 1971-es évjáratú volt. A Mini Autóklubnak 200 tagja van. Több autót még felújítanak, ezért nem volt itt mindenki. A többiek azonban bebizonyították, hogy könnyű a kicsi autóval a városban közlekedni.
A formája nagyon aranyos, sok embert megmosolyogtat, és éppen ezért nagyon jó érzés az, amikor az ember ebben ül, és megmosolyogják az emberek, hogy ilyen kis pici autóban, hogy lehet egyáltalán ilyen pici autót gyártani.
A hétvégén a második Oldtimer Expo nem csak veterán autókat, hanem kerékpárokat, motorokat és régi katonai járműveket is kiállítottak.
A hagyomány és a közszolgálat kapcsolatáról rendezett konferenciát Brassóban a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete. Az esemény egyben az Egyesület közgyűlése is volt, amelyen a Veszeli Károly díjakat is átadták.
A jelenleg 260 aktív tagot számláló szakmai szervezet, főként a magyar nyelvű napilapok, a Hargita Népe, a Népújság, a Szabadság, a Háromszék, a Nyugati Jelen, a Krónika és az Új Magyar Szó szerkesztőségének tagjaiból verbuválódott össze, ugyanakkor a bukaresti, kolozsvári és marosvásárhelyi közszolgálati rádiók és televíziók munkatársai is aktívan részt vesznek a MURE tevékenységében.
Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a szakmai és etikai előírásokat a tagjaink elsajátítsák, ugyanakkor etikai kérdésekben védelmet is nyújtunk számukra.
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a MURE meghívta a Magyar Televízió küldöttségét is. Feledi Péter, az MTV főmunkatársa, a 21. századi televízió közszolgálati küldetését elemezte.
Lehet, hogy egyszerűen még nem találtuk meg a 21. századi korszerű közszolgálati televíziós műsorformákat. Nem találtuk meg azokat a televíziós személyiségeket, akik ezt el tudják adni a szó legjobb értelmében. Nincsenek meg azok a képi eszközök, amelyeket meg kéne újítani, hogy azok igazi érdeklődést keltsenek közszolgálati témákhoz is.
A Romániai Magyar Újságírók Brassói rendezvénye az 1849-ben alapított Brassói Lapok első főszerkesztőjéről, a Veszeli Károlyról elnevezett díjat átadásával zárult. A sajtószabadság kiteljesítéséért járó díjat idén Hecser Zoltán újságíró, a MURE alapítója, és az idén 50. születésnapját ünneplő Marosvásárhelyi Rádió kapta.
A témával részletesen foglalkozik holnap reggel 5 óra 23 perctől a Kárpát Express az M1-en és az M2-n. Egy 5 éves kisfiú is versenybe szállt idén a Rubik kocka bajnoki címért Franciaországban, ahol 6. alkalommal rendezték meg a nemzeti Rubik kocka döntőt. A gyermeket a szülei tanították meg a logikai játékra, és az apa is indult a bajnokságon. Bár a versenyen egyikőjük sem nyert, a szervezők szerint a fiú kivételes tehetség. A bajnokság győztese egy francia férfi 12,5 másodperc alatt rakta ki a Rubik kockát, így ő vehet részt a szeptemberi Európa-bajnokságon Lengyelországban. További sporthírek következnek Egri Viktortól.
Igen, és talán még ennél is komolyabbak. 5-3-ra megnyerte első mérkőzését Észtország ellen a magyar jégkorong válogatott a Divízió 1-es világbajnokságon Szapporóban. Balogh Gábor első helyen végzett a madridi 5-tusa világkupán. Tanácsi Gábor a 9. helyről indult, felküzdötte magát a 4., és végül 6. lett a portugáliai futamon.
Nem állt meg Talmácsi Gábor motorja, de nem is volt igazán gyors. A 9. helyről induló magyar versenyzőnek nem sikerült jól a raj, de néhány körrel később már az 5. helyen állt. Azonban hamar kiderült, világbajnoki címvédőnk Apriliája nem elég gyors ahhoz, hogy utolérje az élen haladókat, akik közül Bradley Smith bukott és kiesett. A mögötte motorozók az utolsó 8 körre fölzárkóztak Talmácsi mellé, aki a célegyenesben még előzött egyet, ami végül a 6. helyet jelentette számára. A futamot a pontversenyben is élenálló Simone Corzi nyerte Olivier Sterol előtt. A 250-eseknél Álvaro Bautista győzött, Tutimre 18. lett, a MotoGP-ben pedig 3. pólját követően a MotoGP újonc Jorge Lorenzo szép győzelmet könyvelhetett el.
Egymás után 4-szer nyerte meg a magyar kupát a női kézilabdázók között a győri Eto'o, Az első sikerhez hasonlóan ezúttal is Győrben kellett ehhez legyőzni a Dunafert.
A győriek öröme nem lehetett felhőtlen, a Gomoly felhőt ugyanis Görbic Anita sérülése jelentette. Az irányítónak valószínűleg ki kell hagyni a Bajnokok Ligája elődöntőjét. Ekkor azonban már 7 góllal vezettek a győriek, elsősorban egy 10 perces Dunafer gólcsendnek köszönhetően. A fehérmezes hazaiak 25-14-es előnyben is álltak, a végén pedig 10 góllal nyertek, a parádésan védő Pálingernek is köszönhetően. Győri Audi Eto, Dunafer 30-20.
Ellentmondás nem tűrően kezdett Dunaújvárosban a fehérmezes PIK Szeged. Pulyezevics bravúrjai megadták ehhez az alaphangot, elől pedig a végén már egymást is szórakoztatták a vendégek, hiszen nagyszerűen sikerült számukra az első félidő. A Dunafer pedig egyszerűen nem találta az utat a kapuhoz, jellemző, hogy 8 gólt lőttek a pirosmezesek összesen 30 perc alatt. 8 volt a differencia, ebből 4-et villámgyorsan lefaragott a második félidő elején a Dunafer, de mielőtt túlságosan lázba jöhetett volna a közönség, mindig volt egy-egy ember a PIK Szegedben, hol Bajusz, hol pedig Kapics, aki lehiggasztotta a kedélyeket, 28-25-re nyert és döntőbe jutott a címvédő.
Fradi a feljutástól, mint Makó Jeruzsálemtől, a labdarúgó NB2 keleti csoportjában Makó-Ferencváros 2-2. Borbarna 9. lett a Lisszaboni Judo Európa bajnokságon, a plusz 100 kilósok között az utolsó napon.
A nagy számok napja volt az áronap a lisszaboni Európa bajnokságon, hiszen ezúttal a legnagyobbak versenyeztek, a legsúlyosabb egyéniségek. Az igazi nagy számot azonban a hollandok jelentették. Először is az a Huizinga, aki most már lassan megszámlálhatatlan Európa bajnoki érem tulajdonosa, most megnyerte a 90 kg-os versenyt Mark Huizinga. Fiatalabb kiadásban láthattuk aztán Huizingát, Henk Grohl személyében a 100 kilósok között, talán ő lesz a következő holland egyedülalkodó. Nagyon magabiztos volt, végig az egész EB legjobb férfi judósának is megválasztották a szőke hollandot, aki a lengyel Matyaszeket verte a 100 kilósok között.
Hivatalosan is megkezdődött az utcai futószezon, ennek biztos jele a mai Vivicitta.
Akármerre néztek, futót láttak vasárnap napközben a Margit-szigeten. A 23. Tékon Vivicitta a városvédő futásra, ugyanis minden eddigi rekordot megdöntve több mint 11-ezren látogattak ki. A nap a 6,5 kilométeres Midicittával kezdődött, majd következett a gyaloglás, illetve a 3,6 kilométeres Minicitta, amelynek kétszer is neki lehetett vágni. A legjobb kihívás természetesen a Vivicitta jelentette. A 12 kilométeres táv alatt Budapest legszebb pontjait érintették az indulók. A nőknél Giulia Leventon, a férfiaknál pedig Nagy Tamás volt a leggyorsabb, de valójában mindenki győztesként ért célba a 10.000, pontosabban 11.000 futó tavasz köszöntőjén.
23 óra 10 perckor sporthét lesz az M1-en.
Sűrű szaharai homok és az évszakhoz képest szokatlan 30 fokos hőség jellemezte Dél-Európa időjárását a hétvégén. Krétán 34 fokot mutattak a hőmérők. Nálunk holnap folytatódik a tavaszi idő, a részletek Reisz Andrástól.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Holnapra egy kicsit tovább erősödik a nappali felmelegedés, de már nem lesz mindenütt zavartalan az időjárás, főleg nyugaton záporok, zivatarok alakulnak ki. Az okokat pedig rögtön elmondom. Most foglaljuk össze az elmúlt 24 óra időjárását műholdképről nézve. Tegnap ez az itt látható vastag és hosszan elnyúló felhősáv alakította időjárásunkat, amely egy hullámzó frontrendszerhez tartozik és sokfelé okozott esőt, illetve átmenetileg jelentős lehűlést. Ma ez a kevésbé felhős zóna volt fölöttünk, ennek köszönhetjük a sok napsütést. Ami a következő 24 óra időjárását illeti, holnap sem várható még jelentős változás, de nyugat felől közeledik egy hideg front, amely előtt labilisabb és enyhébb levegő áramlik hozzánk. A labilisabb azt jelenti, hogy nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, zivatarok. Az enyhe levegő tehát holnap elárasztja a Kárpát-medencét, úgyhogy emiatt várható majd pár fokos hőmérséket emelkedés, de aztán a jövő hét közepe táján észak-nyugat felől a hidegfront mögött újabb adag hűvös levegő áraszt el bennünket. Éjszaka azonban nem a hidegfront okoz lehűlést, hanem a talaj zavartalan kisugárzása, hiszen kevés lesz a felhő. 2 és 7 fokra számítunk, de észak-keleten a völgyekben akár 0 fok is lehet. Számottevő csapadék ország határainkon belül nem lesz, és holnap még a délelőtti órákban sem számítunk. Sok lesz a napsütés, gyorsan emelkedik a hőmérséket, majd déltől elindul a gomoly felhőképződés, és ezekből a felhőkből nyugaton szórványosan, keleten néhol alakulnak ki záporok, zivatarok. A zivatarokat természetesen átmeneti viharossá fokozódó szél néhol lokálisan jelentős mennyiségű csapadék és jégeső is kísérheti. A Dunántúlon az ivatarok kitörése előtt 17-19, keleten helyenként 20 fok körül alakul. Itt egyébként sok lesz a napsütés, és mint ahogy említettem, néhol fordul elő zápor, zivatar. Kedden megérkezik az említett hidegfront, szerdára át is vonul felettünk. Sokfelé okoz esőt, záporokat, zivatarokat, helyenként jelentős mennyiségű csapadékkal. Szerdán viharossá fokozódik a szél, és ekkor lesz a leghűvösebb, de aztán csütörtöktől ismét sok lesz a napsütés, erősödik a nappali felmelegedés, bár csütörtökre viradóra helyenként gyenge fagy is lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
MÁV biztosító négyen előzetesbe, ketten házi őrizetbe kerültek a milliárdos sikkasztás gyanú miatt. Jöhetnek a szakértők, párton kívüliek felkérését fontolgatja Gyurcsány Ferenc a távozó SZDSZ-es miniszterek helyére. Éhezők lázadása, megöltek egy ENSZ katonát, Haitin a zavargások a magas élelmiszerárak miatt törtek ki. Az M2 híradóját látták, néhány perc múlva kezdődik az Angol beteg című amerikai romantikus dráma. Hírösszefoglaló legközelebb 22 óra 55 perckor lesz az M1-en. Várom Önöket akkor is.
Viszontlátásra.
Köszönjük figyelmüket.
A 100 éves nyugatra emlékezik a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum márciusban megnyílt kiállítása, mely fényképek, kéziratok, festmények, archívfilm és hangfelvételek segítségével tárja elénk a folyóirat több mint 3 évtizedes történetét. A múzeum a kiállítással együtt internetes játékot is indított, Szerkesszünk együtt egy nyugatot címmel, melynek részletei a www.nyugatszáz.hu honlapon olvashatók. A Lipcse jelenség. A műcsarnok kiállítása az utóbbi évek egyik legizgalmasabb képzőművészeti irányzatát, az új Lipcsei iskolát mutatja be. A városban a különböző művészeti és társadalmi hatásoknak köszönhetően rendkívül pezsgő festészeti élet alakult ki. A tárlat ezzel a sokszínű kulturális szintérrel ismerteti meg a látogatót, olyan művészek munkáinak bemutatásával, mint Thilo Baumgartel, Martin Kobe, David Schnell vagy Annette Schroeter.
Nagyon szeretek varni, egész nap meg sem állnék. A múltkor viszont annyira megfájdultak a vizületeim, hogy úgy éreztem, mintha 1000 tű szúródna belém. Ekkor a barátnőm az Alévet ajánlotta.
Kutatások bizonyítják, hogy az Alév hatékonyan csillapítja az ízületi fájdalmakat és a hátfájást akár 12 órán át.
Így újra azt tehetem, amihez kedvem van.
Nagyi, Nagyi! Hercegnőt varázsoltál belőlem!
Alév. Fájdalom nélkül akár 12 órán át. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerrészét.
Csuti főmérnököt az államosításkor visszahelyezték, engem pedig kirúgtak.
Egyáltalán nem adunk le semmiféle cikket, amelyet társadalmunk szempontjából ártalmasnak ítélünk.
Minden új társadalom születésének az erőszak a bábája.
Te például hogy fogod ezt az éjszakát elszámolni önmagad előtt?
Hogyan fogunk ezen túlélni?
Itt mindenki mindenkit figyel, és a lehet föl is jelent.
Régi szép idők.
Fehér Klára regényéből. A tenger. Hétfőn 23 óra 5 perckor az M2-n.
A Prima Primissima Alapítvány ezévtől támogatja a hátrányos helyzetű tehetségeket és a tudomány, oktatás, kultúra területén működő civil szervezeteket.
A tehetségek felkarolása közös ügyünk. Mi 5 év primái és Prima Primissimái törekedni fogunk arra, hogy az az 1%, amit önök az adójukból felajánlanak, valóban olyan tehetségek, művészek, tudósok és sportolók életét segítse, akik azt valóban megérdemlik.
Támogassa nemzeti ügyünket ingyen adója 1%-ával. Készült a Prima Primissima Alapítvány megbízásából.